Azt mondja az egyik Zsoltár, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hát erről énekeltünk most, hogy amikor Isten igéjét hallgatjuk, akkor nem pusztán az agyunkat akarja Isten megdolgoztatni, hanem a szívünket, a lelkünket, az egész valónkat. Mindenestől szólni akar hozzánk, és ehhez a legjobb hozzáállás az az, hogyha csak nézzük és csodáljuk őt. Mert a mi Istenünk annyira gyönyörű, annyira hatalmas, olyan felfoghatatlan és nagyszerű. És ez az Isten hozzád és hozzám is szólni akar ma. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön. Az Ahogyan Jézus című sorozatunk keretén belül, ezúttal Lukács evangéliuma 9. fejezetéből, a 28. verstől a 36. versig. Így hangzik tehát az élő Isten szava. E beszédek után, mintegy 8 nappal, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme 2 férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a 2 férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet, mert nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akit kiválasztottam. Reál hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit abból, amit láttak. Idáig az ige. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a te szavadért, amely a mennyből ér el hozzánk, és össze akarja kötni a tökéletes világot ezzel a mi bukott földi világunkkal. És köszönjük, hogy te onnan a tökéletességből lenyúlsz hozzánk, hogy felemelj bennünket. Urunk, szeretnénk ma is meghallani a te szavadat, és nem csak meghallani, hanem befogadni és hagyni, hogy életet teremjen a szívünkben. Amen. Foglaljunk helyet. Ízlelgessük egy kicsit ezt a kifejezést. Jézus barátja. Jézus barátai. Amikor vasárnapról vasárnapra összegyűlünk, a menny közel akar jönni hozzánk. Minden egyes vasárnap a menny meg akar ajándékozni téged és engem önmagával. Más emberré akar tenni, fel akar emelni. Azt akarja, hogy erőt vegyél, azt akarja, hogy bátorságot vegyél, hogy az a reménység töltse be az életedet, hogy van tovább, hogy van valami ennél sokkal nagyszerűbb, hogy az életed nem annyi, mint amennyit ezen a földi világon keresztül láthatsz, hanem sokkal több, messze menőkig több. És minden egyes vasárnap egy alkalom arra, hogy Jézus azt mondja neked, hogy gyere közelebb hozzám, gyere, ismerkedjünk, és legyünk barátok. A mai napon azt szeretném a középpontba állítani, hogy milyen fantasztikus az a hívás, amivel Jézus hív magához. Sokféle élethelyzetből ülünk most itt. És sokféle módon ismerjük Jézust, vagy ismerkedünk vele. De a felolvasott ige, az Isten szava alapján 100%-os biztonsággal merem mondani, hogy Jézus mindannyiunkat arra hív ebben a teremben, hogy legyünk az ő barátai. Legyünk olyanok, akik közvetlen közelről ismerik őt, akik számára a menny valóság, akiket a mennyben számon tartanak, és akiket a menny be akar vonni abba az óriási munkába, ami jelenleg is zajlik az emberek megmentése érdekében. Úgyhogy erről a három dologról szeretnék ma délelőtt beszélni. A menny valóságáról, és arról, hogy milyen munka zajlik ott. Aztán arról, hogy Jézus közvetlen közelébe akar vonni önmagának, hogy még többet ismerj meg belőle, és végül arra a munkára szeretnélek bátorítani, ami ennek a kettőnek az ötvözetéből fakad. És mindeközben bízom benne, hogy együtt emelkedik majd a szívünk, és egyre lelkesebbek leszünk, egyre nagyszerűbbnek látjuk majd azt, amire Isten elhívott bennünket. Mert erről nem lehet kis szavakban beszélni. Erről nem lehet lelkesültség nélkül beszélni. Az, amiről ma szó lesz, az a legnagyobb szavakat kívánja meg, és a legnagyobb lelkesültséget Isten lelkével betöltekezve. Nézzük tehát, miért mondom ezeket. A felolvasott ige szakaszból elénk tárul egy kép, egy alapigazság, aminek a summáját úgy foglalhatnánk össze, hogy Jézus a barátainak mindig többet akar mutatni önmagából, mint amit eddig ismertek róla, és ennek megfelelően többet is bíz rájuk. A kérdés az az, hogy kész vagy-e vállalni ezt a többet. A többlet felelősséget azért cserébe, hogy még jobban megismerd az élő Istent, és még közelebb kerülj az ő királyságához. Mindig ez a kérdés. Mert Jézusnak a feltett szándéka, hogy bekapcsoljon egy olyan korokon és nemzeteken átívelő közösségbe, ami az ő népe, hogy ennek a népnek a tagjaként részesévé válj az ő óriási munkájának, a mennyei királyságnak. Első körben így olvassuk újra Lukács evangéliuma 9. fejezetének a 27. 29. versét. Így hangzik. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. E beszédek után, mint egy 8 nappal, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. Elmúlt alkalommal azokról a felismerésekről beszéltünk, amelyeket a mi Urunk újra és újra felkínál nekünk, hogy mint egy ajtón belépve még többet ismerjünk meg belőle. És emlékeztek, hogy legutóbb egy olyan sorozatot néztünk végig, egy 3-as sorozatot, ami onnan indul, hogy Péter gondolkodik azon, hogy kicsoda tulajdonképpen az ő mestere. Onnan indul, hogy kicsoda ez a Jézus, akivel átélem azt, hogy a természet erői engedelmeskednek neki, akivel átélem azt, hogy a szellemi erők engedelmeskednek neki, és aki mellett átélem azt, hogy ez az ember láthatóan úr a halál felett is. És Péter ezek alapján, a megtapasztalások alapján eljut egy felismerésre Jézusra vonatkozóan. És ez a felismerés úgy hangzik, hogy te vagy az Isten fia. Te vagy az Isten Krisztusa, a megígért messiás. És ebbe a felismerésbe belekapaszkodva Jézus újabb és újabb kijelentésekkel ajándékozza meg őt a tanítványokkal együtt. És emlékeztek, hogy erre a felismerésre Jézus nagyon hirtelen, ott azonnal újabb kijelentéseket ad a tanítványoknak, amelyek arról szólnak, hogy igen, ha én vagyok a Krisztus a ti szemetekben, akkor tudnotok kell, hogy ez a Krisztus az életét fogja adni az emberekért. Ne csodálkozzatok tehát, hogyha ez a folyamat beindul, sőt, arról is beszél, hogy a halálának Jeruzsálemben kell megtörténnie, le fogják köpni, Szó szerint ezt Jézus előrejelzi, meg fogják ostorozni, a pogányok kezébe adják, és végül keresztre feszítik. Jézus tehát leírja a szenvedésének a forgatókönyvét. Azért, mert Péternek volt egy felismerése, amire Jézus építhette a további kijelentéseket. És a múlt héten olvasott igének a végén olvastunk egy verset, amit most összekapcsoltam mindazzal, amit most reggel olvastunk. És ez pedig így hangzott, hogy bizony, mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. A ma felolvasott ige szakaszunk pedig úgy kezdődött, hogy e beszédek után 8 nappal Jézus maga mellé vette a 3 legbelsőbb tanítványt, és szemük láttára imádság közben elváltozott. A Bibliánknak a tördelése időnként logikai összefüggéseket is megtör. Ez egy ilyen logikai összefüggés. Mert hogyha múlt héten abba hagytuk az ige olvasását, és nem gondolunk vissza arra, hogy miről is volt szó akkor, hát akkor olyan furcsa kijelentésnek tűnhet ez Jézus szájából, hogy hogy van ez, kikről beszél, akik majd meg fogják látni az Isten országát úgy, hogy előtte nem halnak meg. Hát az hogy lehet? Eddig úgy tűnik, hogy Isten valakiknek, de ez rendkívül kevés ember, bepillantást enged a mennybe, de itt, mintha láthatóan nem erről beszélne. Hát azért, mert ez a két ige egymást követi és összekapcsolódik. Te vagy a Krisztus. Ha így van, és a te életedben is így van, megszületik ez a felismerés, hogy Jézus az ószövetségi írások megígért messiása. Akkor ebből a felismerésből következik Jézus kijelentése, hogy ő az életét fogja áldozni, érted? Ha ez megtörténik, akkor tudnod kell, hogy neked, mint az ő követőjének számot kell vetned azzal, hogyha Jézus után mész, akkor az életednek Jézus parancsolatai, Jézus szándékai és Isten gondolkodás módja alapján kell zajlania. Ezt foglalta úgy össze Jézus, hogy ha valaki nem tagadja meg magát, nem veszi fel a keresztjét, és nem úgy jön utánam, akkor az nem lehet az én tanítványom. És gondoljátok meg, hogy ezek után, ezután a kijelentési sor után Jézus azt mondja, hogy bizony vannak itt közöttetek olyanok, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött dicsőséggel. Na most, hogyha összerakjuk ezt a sort, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy Jézus olyan szintű kíváncsiságot akart generálni a tanítványaiban, hogy azt szerintem még ők maguk sem tudták felmérni. Hát Jézus folyamatosan beszél önmagáról. Kicsoda ő? Hogy fog szenvedni? Hogy történik majd meg az emberiség megváltása? És a végére odarak egy ilyen mondatot, hogy vannak itt közöttetek olyanok, akik meg fogják látni az Isten országát, anélkül, hogy meghalnának. Most képzeljétek el, elhangozna ez a kijelentés itt ma közöttünk. Te nem kezdenél el gondolkodni, hogy na ez hogy lesz? És ki lesz az? És én vajon köztük leszek? Tehát Jézus egy olyan szintű kíváncsiságot akart felkelteni, hogy mindenkit érdekeljen az, hogy ez ki lesz, és én köztük leszek-e? És ezek után, a beszédek után, 8 nappal kiderül, hogy ki az, akikről Jézus beszélt. De már akkor ott korábban, 8 napon keresztül lehetősége lett volna a tanítványoknak gondolkozni azon, hogy vajon én leszek-e az? Hogy vajon mikor történik meg ez? És képzeljétek el azt a felfokozott állapotot, amivel mondjuk János, Péter meg Jakab fogadhatta ezt a hívást. Gyertek, felmegyünk a hegyre, és együtt fogunk imádkozni. Hát vajon nem fordult meg a fejükben, hogy mi van, hogyha ez az? Mi van, hogyha ez az, amiről Jézus beszélt, és most valami olyat fogunk látni, amit egészen addig nem? Jézus számára János, Péter és Jakab a közvetlen barátai voltak. Sokszor elő fog még fordulni az ő hármasuknak az említése, ezért tehát jó, hogyha ezt tudatosítjuk és mélyre elraktározzuk a szívünkbe. Jézusnak sok tanítványa volt. Városról városra járt, és minden városban, ahol felismerték, hogy ő a Mesiás, lettek tanítványai, akik nem mentek vele, hanem ott a saját városukban lettek tanítványok. Aztán volt 70 olyan tanítványa, akik időről időre találkoztak vele, és tanította őket. Aztán ott volt a 12 tanítvány, akik már egy különlegesebb kört alkottak, ők mindig vele voltak, mindig követték őt, és ők azok, akiket apostoloknak is nevezett. És a 12 tanítvány között voltak hárman, akik Jézus legszűkebb tanítványi baráti körét alkották. Na ez a három ember az, akikről Jézus beszél. Akiknek be akarja mutatni az ő királyságát és dicsőségét még a halála előtt. És az ő haláluk előtt. Amikor tehát Jézus barátairól beszélek, akkor olyan emberekről beszélek, akik vágynak ott lenni, ahol Jézus van. És ezzel, ahogyan Jézus fel akarta kelteni az őt követő kíváncsiságát, hogy ki ez? Ugyanígy szeretném a felkelteni a ti kíváncsiságotokat és vágyatokat arra nézve, hogy akarjatok és akarjunk ott lenni közvetlenül Jézus közelében. Mert Jézus mindig azokat keresi, akik ott akarnak lenni, ahol ő van, legszorosabban mellette. És Jézus az ilyen embereket mindig megajándékozza önmagával. A tanítványi kör kibővült. A tanítványi kör világméretűvé vált. És a hármas tanítványi kör is végtelenül tágassá vált, mert mindenki csatlakozhat ehhez a legbensőségesebb körhöz, pusztán azzal, hogy ha azt mondja, hogy én ott akarok lenni, ahol te vagy. Én akarok belőle többet megismerni. És az ige mindig olyan erővel hat ránk, hogy ezt a kíváncsiságot akarja felgerjeszteni a szívünkben. Hogy lehetek én az, akinek Jézus többet mutat önmagából? Hogyan tapasztalhatnám meg még jobban, Uram, azt, aki te vagy? És Jézus ezt a szívet mindig azzal ajándékozza meg, hogy gyere, hát hogyha te így keresel engem, akkor gyere, menjünk együtt tovább. Az első megállapítást szeretném felolvasni, és aztán néhány gondolatot fűzni hozzá. Ez pedig így hangzik. A mennyben folyamatosan egyeztetnek, hogy mikor mutathatnak neked többet a láthatatlanból. Hát ezért mondtam, hogy a menny valóságáról szeretnék első körben beszélni. Mert a mennyben folyamatosan egyeztetnek arról, hogy mikor mutathatnak neked többet a láthatatlanból. Mert próbáljuk meg magunk elé vázolni ezt a helyzetet. Jézus már akkor tudta, hogy Péternek, Jánosnak és Jakabnak sokkal többet akar mutatni önmagából, amikor Péter felismerése elhangzott ott a tanítványi körben. Jézus már akkor tudta, hogy ők hárman lesznek azok, akiket, mint a barátait, meg akarja ajándékozni egy még fajsúlyosabb kijelentéssel és Isten élménnyel. A tanítványok még nem tudtak erről, de Jézus már tudta. Honnan tudta? Hát onnan, hogy szépen lassan kezdjük megérteni, hogy Jézus az atyával való kapcsolatában és az ő imádságaiban mindig előre elkéri a következő időszaknak az eseményeit, a tevékenységeit, és ez alapján éli az életét. Jézus megimádkozza, mert ő is olyan ember, mint te vagy én, lemondott az isteni dicsőségéről, és emberként él itt közöttünk, és az imádság csatornáját használja arra, hogy elkérje az atyától, hogy mit kell tennie. Elkérje az atyától, hogy Uram, kik lesznek azok, akiket a tanítványok közé kell választanom? És ezért imádkozik egy egész éjszakán keresztül. Így választja ki a 12-t. És amikor közeledik egy újabb kijelentés, akkor imádságban megbeszéli az atyával, hogy Uram, kik azok, akiknek azt, amit egyébként te el akarsz végezni, hogy megdicsőülten láthassanak engem, kik azok, akiknek ezt ki akarod jelenteni? És Jézus megérti a mennyből, hogy ez Péter, János és Jakab lesz. És aztán elhangzik a tanítványi körben, hogy meg fog történni egy ilyen újabb kijelentés. Hogy közelebb akarlak benneteket vonni önmagamhoz. Hát miről szól ez? Arról, hogy a mennyben folyamatos diskurzus zajlik rólunk. A mennyben számon tartanak benneteket. A mennyben azt figyelik, hogy ki az, akinek többet mutathatok meg önmagamból, mondja Isten. És ez az ige arról beszél, hogy tekints úgy magadra, mint aki Isten számára végtelenül fontos. Mint aki Isten számára kedves, becses, és mint akit Isten meg akar ajándékozni újabb kijelentésekkel. Közelebb akar vinni önmagához. Ha úgy érzed, hogy te már nagyon ismered őt, akkor tudnod kell, hogy még van több belőle. Még jobban megismerhető Isten, mert ő végtelenül gazdag. És hogyha így gondolsz önmagadra, akkor folyamatosan benned lesz az a vágy, hogy én szeretnék még többet. Komolyan, Tomiról a mennyben egyeztetnek. És helyettesítsd be a saját nevedet. A mennyben rólam egyeztet az atya a fiúval, hogy mikor mutathat többet önmagából. És hogyha te szíved kész arra, hogy többet befogadjon, akkor biztos lehetsz benne, hogy Isten nem fog fukarkodni azzal, hogy még többet kijelentsen számodra önmagából. Szemed gyönyörködtető belegondolni abba, hogy ez a három tanítvány micsoda kiváltságos helyzetnek volt a része. De ennél még felemelőbb az az igazság, hogy nem nekik hármójuknak készített egyedül Isten ilyen felismerést, hanem onnantól kezdve mindenkinek, aki keresi őt. Mindenkinek, sőt, hát láthatóan ők még nem is vették ezt annyira komolyan, mint ahogy mi ma már tudjuk, hogy milyen komolyan kell venni. Ezért gondolj bele, megláthatod az Isten dicsőségét. Jó, de még előtte alszom egy kicsit. Hát én lehet, hogy egyen lelkesebb lennék, hogyha erre készülne az Úr, hogy mutat valami újat és többet magából. Menjünk tovább. A 9. fejezet 30-32. Versében ezt olvastuk. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. Mózes és Illés személyében két olyan emberről van szó, akik az Ószövetség legnagyobb alakjai. Olyan emberek, akiket Isten erőteljesen használt arra, hogy az ő kijelentését tovább vigyék egy-egy kritikus szakaszában Isten népének. Ugye Mózes a törvény képviselője. Mózes, akin keresztül Isten megajándékozza a legnagyobb, legfajsúlyosabb kijelentésekkel az ő népét, mert egyenesen a mennyből törvényt ad, hogy azáltal szervezzék az életüket, mert az a nép, amelynek mennyei törvényei vannak, a mennyei rendet teszik láthatóvá. Ez lett volna Izrael elhívásának a célja. Tegyétek láthatóvá itt a földön a menny rendjét és annak a berendezkedését. És ezt a kijelentést Mózesre bízta Isten, majd még a harmadik pontnál lesz róla szó. Illés pedig egy másik kulcsfontosságú időszakban volt Isten embere és Isten eszköze, amikor a nép ettől a mennyei rendtől totálisan eltávolodott. És abban a helyzetben Illés volt az, akit újabb kijelentéssel ajándékozott meg Isten, és azt mondta, hogy hívd vissza hozzám a népet. Ezért tehát Illés a mindenkori prófétáknak a képviselője lett, a Bibliában. Kulcsfontosságú helyzetekben tehát ez a két ember mindig tovább vitte Isten munkáját. És ahogy Pétert, Jánost és Jakabot látjuk ott fent a hegyen Jézus jelenlétében, úgy, hogy megjelenik számukra Mózes és Illés, ennek az az üzenete, hogy most egy újabb kulcsfontosságú időszakba lép Istennek a kijelentése. Egy újabb kulcsfontosságú időszak következik, amikor újra olyan emberekre van szükség, akik veszik tőlem a kijelentést és adják tovább az embereknek. Ez alapján a következő megállapításunk így hangzik. Jézus a barátait be akarja kapcsolni azoknak a közösségébe, akik a láthatatlan világért dolgoznak. Még egyszer. Jézus a barátait, tehát akik keresik őt, be akarja kapcsolni azoknak a közösségébe, akik a láthatatlan világért dolgoznak. Mert ott a hegyen Mózes, Illés, Jézus és Péter, Jakab, János hirtelen egy közösséget alkotnak. És hát persze számunkra ma már természetes, hogy Péter, János és Jakab a Biblia kiemelkedő szereplői közé tartoznak. De annak idején Péter, János és Jakab egyszerű halászok voltak, akik egy nagy várományokkal kecsegtető názáreti rabbi tanítványainak szegődtek. Tehát pontosan ugyanolyan átlag emberek voltak, mint mi. És Jézus ezeket az embereket, akik keresik őt, akik közvetlen közelében akarnak lenni, be akarja vonni azoknak a közösségébe, akiken keresztül Isten újabb és újabb kijelentéseket ad a népének, akik előre mozdítják ezen a földön az ő munkáját. Bevonja ezeket a teljesen egyszerű hétköznapi embereket azoknak a közösségébe, akik a láthatatlan világért dolgoznak. És itt szeretném értelmezni azt a kifejezést, ami a teológiának egy fontos kifejezése, szeretném, hogy jól értsük. Ez pedig a szentek közössége. Az apostoli hitvallásban, ami a kereszténység egyik legrégebbi és legegyetemesebb hitvallása, hogy miben hiszünk, ugye szerepel egy ilyen félmondat, hogy hiszem a szentek közösségét. A szentek közössége az azoknak az embereknek a közössége, akik megértették Isten hívását a korok folyamán folyamatosan, tehát az elmúlt 2000 évben folyamatosan, és még előtte is, akik meghallották Isten hívását, és azt mondták, hogy én bekapcsolódom a mennyei királyságnak abba a munkájába, ami az emberek megmentéséért dolgozik itt a földön. Ez a szentek közössége, és ezek az emberek, akikről a Bibliában olvasunk, olyan közösséget alkotnak, amihez te is, meg én is csatlakozhatunk. És ez, barátaim, olyan erőforrás, és olyan bölcsességnek a forrása, amire minden ember vágyik ezen a földön körülöttünk. Mert ezek az emberek kortól függetlenül keresték Istent, Isten kijelentette magát nekik, ők ezeket a kijelentéseket leírták, vagy az ő történeteiket valaki más írta le, és így, amikor te a saját helyzetedben, saját nehézségedben, kritikus élethelyzetedben bölcsességre és vezettetésre vágysz, akkor hogyha olvasod a Bibliát, akkor hirtelen azt fogod átélni, hogy itt olyan emberek vannak, mint én. És ezért volt már úgy, nem is egyszer, amikor mondtam nektek, hogy Gedeon úgy érzem, hogy az én barátom. Gedeon az egyik bibliai barátom. És nem képzeletbeli barát, meg nem vagyok bolond, hogy ilyen több ezer éve elhunyt emberek a barátaim, hanem ez a szentek közössége. Hogy Gedeon bár meghalt, és Ábrahám is meghalt, meg Timóteus és Pál apostol is meghalt, de mivel ugyanaz volt az Istenük, mint aki nekünk is, Ugyanolyan helyzetekkel kellett szembesülniük, mint amivel ma neked és nekem is. Amikor olvasod a történeteiket, vagy éppen azokat a gondolatokat, amiket ők leírtak, akkor hirtelen az az érzés járhat át, hogy ez az ember járt már ott, ahol én most. Hogy ugyanazt élte át József, mint amit én élek át itt most. Mondjuk egy szorongattatott helyzetben. Mondjuk egy kísértés közepette. És olyan felismerések érhetnek el a Bibliát olvasva, hogy ez az ember itt van most mellettem, hogy ez közel áll hozzám, pedig elválaszt tőle több száz, vagy éppen több ezer év. Ez a szentek közössége. Ez azoknak a közössége, akik Isten barátaivá váltak, akik közvetlen közelről tapasztalták őt az életükben, és most, amikor nekünk kell őt közvetlen közelről tapasztalni, akkor hirtelen megjelennek ott mellettünk ezek az emberek is. És tanulhatunk tőlük, és egyszer majd annak idején találkozunk és megosztjuk a tapasztalatainkat. Ezért mondtam, hogy Mózes és Illés mellett Jézus egyszer csak azt akarja, hogy egy közösség alakuljon ki Péter, János és Jakab között is. Hát Mózes és Illés a zsidó emberek számára megközelíthetetlenül hatalmas alakok voltak. Megközelíthetetlenül. Hát hogy lehetnék én egy közösségben Mózessel és Illéssel, gondolhatta egy hithű zsidó ember. Jézus pedig ezzel a jelenettel bemutatja a számunkra, hogy ez a közösség folyamatosan épül, azóta is. Hogy folyamatosan lehet csatlakozni ahhoz a sorhoz, amit elindított Ábrahám, Mózes, Józsué, Illés, Péter, Pál, Timóteus, és így tovább. Ez egy olyan sor, ez egy olyan csapat, ami egyre csak duzzad, egyre nagyobb. És ez a közösség a láthatatlan világért dolgozik. Dicsőségben jelent meg ez a két ember Jézus és a tanítványok szeme láttára. A dicsőség az nem pusztán azt jelenti, hogy fényesség vette körül őket. A dicsőség az a megdicsőült állapotot jelenti. A megdicsőült állapot az a mennyei állapot. Tehát ez mutatja számunkra, hogy Mózes és Illés jöttek vissza az eljövendő világból, hogy Jézust bátorítsák, és hogy újabb kijelentéseket adjanak neki. Miért? Azért, mert Jézus az Istennel való kapcsolatából szerezte a saját felismeréseit, és tudását arról, hogy mit kell majd megtennie. Megjelenik két ember, akiknek a megjelenése azt mutatja számunkra, hogy milyen tökéletes lesz az a világ, ami következik. Amikor Mózesre és Illésre gondolunk, mint akik dicsőségben megjelennek, akkor ugyanolyan képek jelenhetnek meg a szemünk előtt, mint ahogy az Édenkertben Ádámot és Évát elképzelhetjük. A dicsőség az azt jelenti, hogy tökéletesek voltak. Tökéletesek, tiszták, szentek, a halhatatlanság sugárzik róluk. Az, hogy rendben vannak mindenestől. Ez a dicsőség. A mennynek a kisugárzása ide a földre. És a tanítványok láthatták ezt. Ez a három tanítvány, akik közvetlen közelről szemlélték Jézust, láthatták azt, hogy hát ez vár ránk. Tehát azért mondom, hogy Jézus a barátainak mindig többet akar kijelenteni önmagából, mert ezen a ponton a tanítványok minden percben újabb kijelentéssel és felismeréssel gazdagodhattak. Hát nem csak, hogy azt élhették át, hogy itt vagyok együtt Mózessel és Illéssel, és innentől kezdve egy közösségben vagyunk, hanem azt is átélhették, hogy az, amiről Jézus beszél, az tényleg valóság. Lesz feltámadás, mert most szembesülök két feltámadt emberre. Hát, hogyha ez így van, és Jézus bevon ebbe a közösségbe, akkor én is oda tartozom. Nem beszélve arról, hogy a törvény és a prófétáknak a két képviselője ugyanarról beszélnek, mint amiről Jézus beszélt 8 nappal korábban a számukra. Ugyanarról, hogy az ő élete végének Jeruzsálemben kell megtörténnie, és ez hogyan fog történni. A törvény és a próféták egymás melletti említése, ez a zsidó gondolkodásban az egész Bibliát megjelenítette a számukra. A héber Biblia 3 részből áll, a törvény, a próféták és az írások. Amikor nem akarták ezt a 3-at együtt említeni, akkor úgy hivatkoztak a Bibliára, hogy a törvény és a próféták. Jézus is a hegyi beszédben ezt tanítják, a törvény és a próféták. Ez azt jelenti, hogy az egész Biblia azt mondja, hogy. Amikor tehát megjelenik Mózes, mint a törvény képviselője, és megjelenik Illés, mint a próféták képviselője, akkor a tanítványok számára ez egyértelmű üzenet, hogy mindenestől az egész Biblia pontosan ugyanarról beszél, mint amiről Jézus is beszélt a számukra. És nézzétek meg ezt a gyönyörű kört. Ez egy körforgás. Jézus mindig az igére mutat, és az ige mindig Jézusra mutat. Jézus soha nem fog mást mondani, mint az ige, és az ige pedig mindig Jézusról fog bizonyságot tenni a számunkra. És a tanítványok így megerősödhettek abban, hogyha komolyan vették Jézust, hogy mi fog történni. És az a tragédia, hogy később, ott a Getsemáné kertben, amikor Jézus egy ugyanilyen imádkozásra hívja őket, csak akkor már nem megdicsőülten mutatkozik be nekik, hanem éppen a legemberibb formájában, kínok és gyötrődések közepette, akkor a tanítványoknak nem jut eszükbe, hogy mi voltunk már egy hegyen, mi voltunk már ott Jézussal, amikor imádkozott, és akkor olyan dolgokat tapasztaltunk, amit soha nem fogunk elfelejteni, és ez nem jut eszükbe, hanem ugyanúgy elalszanak, mint ahogy ennek a történetnek a legelején. Na, azt garantálom, hogyha egyszer Péterrel leülünk majd a mennyben egy beszélgetésre, és megkérdezzük, hogy hogy volt ez Péter ezzel az elalvással, akkor fogni fogja a fejét, egy mosolyra húzódik a szája, és azt mondja, hogy barátom, hát azt nagyon eltoltuk. Ott nem úgy kellett volna. Na most, hogyha a szentek közösségéhez tartozunk, ami folyamatosan gyarapszik, amik egy nagy közös tudást halmoznak fel Isten országával kapcsolatban, akkor szerintetek mit üzenne ma Péter nekünk? Hát biztosan azt, hogy amikor Jézus újabb kijelentéssel akar megajándékozni, akkor nehogy elaludj. Akkor legyél kész arra, hogy figyelj rá, és az agyadat ne nyomassza minden más. Mert az álom az ez, amikor az agyunk nem arra figyel, amire kellene. Ne aludj akkor, amikor Isten ki akarja jelenteni magát neked. Meg vagyok győződve róla, hogy ez lenne Péter üzenete ma a számunkra. Mint egy olyan embernek, akivel egy közösségbe tartozunk. És végül, a 9. fejezet 29. versében ezt olvastuk. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. A Jelenések könyvében olvasunk majd később ilyen leírást Jézusról. Az arca elváltozott. Nem feltétlenül csak úgy, hogy fényesebb lett, mint addig. Más lett. És gondoljatok a Jelenések könyvére, ahol azt olvassuk, hogy a szeme olyan volt, mint a tűzlángja. Hogy Jézusra néz János, és azt mondja, hogy nem tudok megállni előtte, mert mindenestől lát engem. Belém lát. A szeme olyan, mint a tűzlángja. Jézust meglátják a tanítványok, ez a három tanítványi barát meglátják Istenként. Amikor tehát arról beszélek, hogy Jézus mindig újabb és újabb kijelentésekkel akar megajándékozni, és a barátait be akarja vonni egy sokkal mélyebb közösségbe, akkor arról beszélek, hogy ilyen fajsúlyú, újabb és újabb tudást akar neked átnyújtani önmagáról. Sőt, nem is tudást, megtapasztalást. Tapasztald meg, hogy a te urad az az Isten, akinek a szeme a tűzlángja, akinek a szájából kétélű éles kard jön ki, ami az Isten beszéde. Tehát a tanítványoknak ott lehetősége volt arra, ennek a három barátnak lehetősége volt arra, hogy a lenvászon ruhás vándorprédikátorban meglássák az élő Istent. Na, ilyen típusú felismerésekre hív téged, meg engem is Jézus, amikor hív bennünket az ő baráti közösségébe. Meglátni benne az Istent. És most gondolj bele ennek a kijelentésnek a valóságába és a nagyszerűségébe. Hogyha valaki azt mondhatja ezen a világon, hogy az én apám az Isten, akkor ezt mondanám még egyszer. Az én apám az Isten. Akkor annak az embernek vajon mitől kell félnie ezen a világon? Mitől kell tartania? Mi az, amivel nem tud megküzdeni ezen a világon? Nincsen olyan, mert az apád az Isten. A 34. 36. versben ezt olvastuk. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. A tanítványok felhőbe kerülnek, és a felhőben Isten kijelenti magát nekik. Hát ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy sokkal régebben íródott igét, és ezt fogjuk összevetni. Mózes második könyvének a 19. fejezete, 9. verse így hangzik. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Íme eljövök hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek majd neked is mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Figyeljük! Eljövök hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek majd neked is mindenkor. Isten azt mondja Mózesnek, hogy fel foglak hívni téged a hegyre, ott a hegyen olyan kijelentést adok neked, amit hogyha elmondasz, akkor hinni fognak neked mindenkor. Nézzünk ehhez egy másik igét. Mózes második könyve 24. fejezetének a 15. 18. versét. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. 6 napig borította azt felhő, majd a 7. napon magához szólította Isten Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványát olyannak látták Izrael fiai, mintha emésztő tűz égett volna-e a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Lehet-e még ezt fokozni, amiről eddig szó volt? Igen, lehet. Mert ezek alapján, amiket most felolvastunk, a harmadik igazság az így hangzik. Jézus azt akarja, hogy a barátai számára a bibliai történetek Isten élményei a saját megtapasztalásaikká váljanak. Jézus azt akarja, hogy a barátai számára a bibliai történetek Isten élményei a saját megtapasztalásaikká váljanak. Isten mostantól kezdve eddig is, de most, hogy erről beszélünk hatványozottan, azt akarja, hogy amikor olvasod ezt a könyvet, az ne pusztán információ legyen a számodra. Az ne pusztán történet legyen a számodra, hanem amikor azt olvasod, hogy Isten emberei Istennel élményeket élnek át, vagyis megtapasztalásaik vannak, Isten azt akarja, hogy ezek a megtapasztalások a számodra is valóságosakká váljanak. Péter, János és Jakab ismerték a törvényt. Ismerték Mózes második könyvét is. A sínai hegyi törvényadás pedig az egyik legkiemelkedőbb történet a Bibliában. Ismerték betéve töviről hegyire. De szerintetek gondolták volna valaha, hogy egyszer mi is bent leszünk egy felhőben, mint Mózes, az Isten embere, akinél nincsen nagyobb, és mi is kijelentést kapunk a felhőből, és Isten számunkra is személyesen kijelenti magát, és vihetjük tovább az ő munkáját, mint ahogy a Mózes. Biztos vagyok benne, hogy erre nem számoltak, hogy ilyenre nem gondoltak. De aki egyszer Jézus követőinek szegődött, és azt mondja, hogy Uram, én a barátod akarok lenni, a közvetlen környezetedben akarok lenni. Annál Jézus azt mondja, hogy gyere, van tovább. Nincs megállás, van tovább, gyere velem. És azt akarom, hogy amiről a Bibliában olvasol, azt át is éld. És hát, barátaim, ilyeneket élünk át itt a gyülekezetben, újra és újra. Csodálatos kivonulás egy helyről, csodálatos bevonulás egy másik helyre. Újabb és újabb kijelentések évről évre, hogy mit kell tennünk. Egy világjárvány, aminek a keretében azt tapasztalhatjuk, hogy Isten, a mi Istenünk, hűséges, és megtartja a mi közösségünket szeretetben. És hogyha ezeket átéljük, akkor ezeknél még nagyobbakat és újra ilyen átéréseket és megtapasztalásokat fogunk átélni. Mert Jézus szíve olyan, hogy be akar vonni bennünket, és azt akarja, hogy ezek a történetek megelevedjenek a számunkra. És ne maradjanak történetek, hanem megtapasztalásokká váljanak. És az utolsó mondatom, a felhőből hangzik a kijelentés. A tanítványok megijednek ugyanúgy, mint ahogy annak idején megijedt Izrael népe. És amikor a kijelentés elhangzik, Mózes és Illés eltűnik, rendkívül erőteljes üzenet, a törvény és a próféták képviselői eltűnnek, és ott marad egyedül Jézus, és azt mondja az Úr, hogy ráhallgassatok. Mert onnantól kezdve a törvény, a próféták, az írások minden egyben összegződik Jézusban. Ha tehát mi Jézust komolyan vesszük, és figyelünk rá, akkor minden, ami a Bibliában kijelentésként elhangzik, a számunkra kötelező és eligazító érvényű. Ezt szeretném utolsó gondolatként, de annál erőteljesebben kihangsúlyozni. Ahogyan a tanítványok tudhatták azt, hogy a törvény, az törvény, a próféták beszéde, az nyílegyenesen képviseli Isten akaratát. Hát amikor Isten azt mondja, hogy innentől kezdve az én fiamra hallgassatok, akkor ennek az üzenete nem az, hogy innentől kezdve az én fiam beszédét vegyétek ugyanolyan komolyan, mint a törvényt, és mint a próféták beszédét. Vagyis, hogy van egy isteni rend, amit meg kell valósítanunk, hogy Isten láthatóvá váljon ezen a földön. És ha bárki bármikor ezen a földön el akarna térni, az Isten adta rendtől az ő népében, akkor Jézus mindig arra fog hívni, hogy gyere vissza gyorsan az Isten népéhez, gyere vissza gyorsan az Isten igéjéhez, és ennek az érvénye legyen pont ugyanolyan erőteljes, mint a törvény és a próféták. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy a te szavad mindig a te mennyei tökéletességedre és rendedre mutat. És köszönjük, hogy ebből a rendből olyan szeretet sugárzik, amit fel sem foghatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a barátaiddá akarsz fogadni bennünket. És köszönjük, hogy te azt mondtad, hogy nem vagyunk többé szolgák, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura, hanem a barátaid vagyunk, mert mindazt, amit akartál, azt tudtul adtad nekünk. Urunk, olyan emberek akarunk lenni, akik folyamatosan keressük ebben a szeretetben a te akaratodat. Akik mindig akarunk újabb és újabb kijelentésekre jutni. Közel akarunk lenni hozzád, Uram. Be akarunk menni abba a felhőbe, még hogyha félelmetes is. Venni akarjuk a kijelentést, hogy aztán tovább adhassuk az embereknek. És köszönjük, Urunk, hogy te ezért mindent elvégeztél. Köszönjük, hogy te vagy az Isten. És ezt akarjuk hirdetni mindenkinek, Urunk, hogy van helyreállás, van szabadulás, és ebben a munkában kérünk, áldj meg bennünket. Köszönjük, hogy a szentek közösségéhez tartozhatunk, akik viszik tovább a te munkádat ezen a földön. Add kérlek, hogy mindannyian az egyéni életünkben és gyülekezetként is ilyen emberek lehessünk. Amen.